Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. Egy az Európai Bizottság által készített tanulmány szerint Magyarország sereghajtók között van a kutatás, fejlesztés és az innováció területén. Az uniós tagállamok ranglistáján Csehország és Lengyelország mellett még Románia és Bulgária is előttünk áll. A részletekről Fóris Györgyöt, a Brux Info szakértőjét kérdeztem.
Ahhoz, hogy mit tekinthető innováció szempontból egy ország élenjárónak, vagy hogy itt a jelentés is jelezte, vezető országnak, netán követőnek, felzárkózónak, vagy mi abban mi kerültünk sereghajtónak. Az szétszórtan nagyon sok külön részelem mérőszámaiból rakható össze. Ebben épp úgy benne vannak a diplomás végzettségűek, mint a diplomás végzettségűeken belül aztán a szakma szerinti megosztások, épp úgy benne van a kutatás-fejlesztésre fordított arány, épp úgy benne van az információs technológiának az elterjedtsége, épp úgy benne van a csúcs technológia szektorának az aránya, a foglalkoztatottak ebben a foglalkoztatottak aránya. Egy csomó olyan tétel, tényező, amit a mai technikai, technológiai és gazdaságpolitikai prioritás rendszer szerint egy ország teljesítőképessége és főleg jövőfelé fordulása mérhető, kifejezhető. Ezekben a tényezőkben, amiket maga a jelentés is összeszedett, az adott ország láthatóan nem jól teljesít, keveset rá, kis százalékban van jelen, akkor a mai, hanem csak tudományos gazdasági közmegegyezés szerint a várható hozama a mai helyzetnek mondjuk 5-10-15 év múlva gyengébb lesz, vagy ha jókat mutatok, akkor erősebb lehet. A mostani helyzetet lefényképező adatsor a jelentésben úgy látta, hogy ha a mai tendencia folytatódik, akkor a magyarországi innováció nem tud úgy beindulni, hogy mondjuk 10-15 év múlva tartani tudjon egy helyet, amíg előbbre is sorolja magát a többi hasonló helyzetű országhoz képest.
De pusztán arról van szó, hogy keveset fordít Magyarország például kutatásfejlesztésre, vagy alapvetően hozzáállásbeli hiányosságok is vannak, vagy problémák vannak?
Két oldalról is megközelíthetjük a kérdést. Általában megfigyelhető, hogy azok az országok, akiket nevezik őket élenjáróknak, nagyon jól állnak és biztató a jövőképük, azok rendelkeznek egyfajta egymásra épülő vertikummal. Mire gondolok? Kezdve ott, hogy jó a képzés, az oktatás színvonal, nagyon magas a diplomások aránya. Ez persze még lehet hátrány is, ugye Magyarországon most az egyik gond, hogy általában a diplomás túltermelés folyik ahhoz képest, amire a gazdaságnak szüksége van. Igen, de az élenjáró országokban a diplomások aránya úgy magas, hogy azon belül a diplomások struktúrája lefedi a gazdaság igényeit. Írországban például a diplomásoknak közel negyede mérnök, vagy természettudományokkal foglalkozó szakember. Ez Magyarországon pillanatnyilag az ötöde, de még az EU átlagnak is csak a harmada. Miközben, mint tudjuk, például PR, kommunikációs szakember képzésben évente 15 ezeren végeznek Magyarországon, amiből alig ha lesz új érték közvetlenül. Jó az oktatás, jó a felsőoktatás, és az erősen fókuszál azokra a szektorokra, oda készít új szakembereket, ahol várhatóan a jövő új értékeit elsősorban termelni fogják. Ahol ez a helyzet, ott értelemszerűen erősebb a kutatásfejlesztési kapacitás és potenciális, ami mellé nem csak az állam tesz le pénzt, hanem is ez nagyon fontos, ezekben az országokban az üzlet is felismerte ezt, mert ugyanezen országokban, ahol már van jó szakembergárda, az üzlet maga is hajlandó nagyon nagy arányban finanszírozni. Finnországban, Svédországban, de még Dániában is a kutatásfejlesztésre fordított kiadásoknak háromnegyedét vagy kétharmadát nem az állam, hanem az üzleti szféra teszi le, hogyha most GDP arányosan gondolkodunk. Magyarországon ez pont fordítva van, az egyébként is alacsony, EU átlagnak alig harmadát kitevő magyar mutató, kétharmadát az állam fizeti, mégis az üzletjóformán ezt kihagyja. Ahol magas a kutatásfejlesztés, ott értelemszerűen sokkal nagyobb az esély annak, hogy magas a szabadalmak számát. Itt is döbbenetes adatokat találhatunk. Egy korábbi felmérés kimutatta például, hogy általában 1 millió lakosnak szokták ezt számolni, hogy Finnországban, Svédországban a mutatószám 300 felett van, Magyarországon 19.
Ha már beszéltünk itt a kutatásfejlesztésre fordítható összegekről, a napokban készül el a magyar innovációs stratégia, és a jelenleg ugye a GDP 1%-át költi a magyar állam kutatásfejlesztésre, ez 2013-ra a tervek szerint 1,8%-ra emelkedne. Ez már azért egy olyan jelentős előrelépés lenne, amiből kitörhetnénk ebből a sereghajtói pozícióból, vagy ez önmagában még kevés?
Ez már egy jelentős előrelépés tudna lenni. Tehát az EU átlag jelenleg ha összerakom a üzleti szféra és az állami szféra kiadásait, akkor valamivel 2% fölött van. Tehát akkor közel kerülnénk jelentős mértékben ahhoz, ami egy európai dinamizmusnak tekinthető. Más kérdés, hogy persze mondjuk a finneknél, a svédeknél az üzleti és az állami szféra együttes GDP-ben kifejezett kutatásfejlesztési költekezése az 3,5%, a dánoknál 2,7%. Tehát itt most hangsúlyozom, hogy egyúttal kis országokról is van szó, és nem feltétlenül olyan óriásokról, mint Németország, ahol egyébként szintén 2,5% annál valamivel több. De ez egy jó irányba tett lépés, és ez serkenthet tovább lépéseket, csak ahogy mondtam, kell a többi fogódzó is. Tehát például nincs elég mérnök, ha nincs elég szakember, aki ezt kellően tudja használni és még tovább fejleszteni, akkor persze hiába költenek rá sokat. Hogyha az infrastruktúra beszűkít, nem enged mozgásteret hozzá, akkor megint valami, ami fékezi az egész tendenciát, tehát nem tud működni.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Egy majd fél évszázados német jogszabály megszűnését eredményezheti, ha az Európai Bíróság a fő tanácsnokának véleményét megfogadva uniós szempontból jogellenesnek nyilvánítja a híres német protekcionista gazdaság egyik alapját, az úgynevezett Volkswagen törvényt. Hogy mi is ez, arról Gyévai Zoltánt, a Brux Info elemzőjét kérdeztem.
A szóban forgó Volkswagen törvényt 1960. július 21-én fogadta meg el a német törvényhozás. Igazából természetesen nem csak a Volkswagenre vonatkozott, hanem általában, de a Volkswagen kapcsán fogadták ezt a törvényt. Az volt a fő célja, hogy valahol megvédje a Volkswagent az esetleges nem kívánt felvásárlásokkal, felvásárlók megjelenésével szemben. Tehát ez a törvény tulajdonképpen azt szabályozta, hogy milyen körülmények, milyen feltételek mehet lehet privatizálni a Volkswagen.
Tehát ez egyfajta egy ilyen protekcionista törvény volt.
Ez egyfajta, igen, alig brukoltan protekcionista törvényről van szó. Ehhez képest egyébként jó sokáig tartott, mert az Európai Bizottság hivatalosan is megkérdőjelezte ezt a törvényt, és keresettel fordult az Európai Bírósághoz. Ez 2005. márciusban történt, és a napokban néhány, tulajdonképpen héttel ezelőtt jutott egy olyan állapotba maga ez az eljárás, amiből már lehet következtetni a végleges döntésre. Azért mondom ezt, hogy lehet következtetni, mert egyelőre nem az Európai Bíróság döntéséről van szó, hanem az Európai Bíróságnak a fő tanácsnoka, aki általában a bírósági döntések elébe szokott menni annyiban, hogy egyfajta szakvéleményt mond, és akinek azért érdemes általában a szakvéleményre odafigyelni, mert a bíróság esetek 80-90%-ában követni szokta, tehát egybe szokott esni a bírósági ítélet is ezzel. Az Európai Bíróságnak az volt az elsődleges problémája ezzel a Volkswagen törvénnyel, hogy a protekcionista, és mint protekcionista sérti a tőke szabad mozgását. Olyan szabályokat állít fel, amelyek mintegy megakadályozzák, elejét veszik annak, hogy aki megpróbáljon tőke részesedést szerezni a Volkswagenben és természetesen más hasonló német cégekben.
Tehát, hogyha az Európai Bíróság úgy dönt, hogy valóban ez a Volkswagen korlátozza a tőke szabad áramlását, mi várható? Várható az, hogy hirtelen megjelennek a külföldi befektetők, és esetleg megvásárolnák a Volkswagent, vagy másról is szól ez a történet?
Igen, itt tulajdonképpen két dologról van szó. Először is a közvetlen hatása természetesen az lenne, hogy a Németországnak módosítania kellene a törvényt, és mint olyan, könnyebb bevásárlási jogot biztosítana az esetleges érdeklődők számára. A másik, ami kicsit távolabb mutat él, hogy a mostani eset is egyébként egy olyan, ha úgy tetszik, átfogó bizottsági törekvésnek a része, ami protekcionizmus elleni küzdelem egyében fogant, az úgynevezett állami aranyrészvényeknek a megtorpedozására irányul. Szinte minden államban van az államnak aranyrészvénye, olyan privatizált, de stratégiailag nagyon fontosnak tekintett cégekben, ahol az állam annak ellenére, hogy tulajdonképpen magánosította már a céget, fenntartja a jogot arra, hogy beleszóljon a stratégiai döntésekbe, amik ezeket a cégeket érintik. Tulajdonképpen itt bár nem említi konkrétan az ügyet, nem is nevezik aranyrészvénynek, de tulajdonképpen erről van szó, hogy a Németország és Alsó-Szászország kormánya aranyrészvényezik a Volkswagenben. Az Európai Bizottság már pedig úgy gondolja, hogy az aranyrészvénytől meg kell szabadulni, és is kezdődött egy folyamat igazából, ami persze még évekig tartani fog, és az aranyrészvények megszüntetésére irányul.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Ennyi volt már a brüsszeli hét, legközelebb jövő szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Adásunkat meghallgathatják vagy letölthetik az Inforádió hírportálján a www.inforadio.hu címen. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!